oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Krisztus közöttünk. Köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Fél óránk mottóját kedvelt májusi szertartásunkból, az Isten szülő tiszteletét megéneklő paraklisztból választottam. Kívüled nincs más segítségünk, nincs más reményünk, legtisztább szűz. Te légy a mi segítségünk, benned remélünk, és téged dicsőítünk, mi a te szolgáid. Ne engedj megszégyenülnünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Május 4-én hétfőn ünnepelte a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Az ünnepséget a Szent Miklós Székesegyházban végzett Szent Liturgiával kezdték, melyen a főiskola oktatói és hallgatói együtt imádkoztak Orosz Atanáz miskolci és Szocska Ábel nyíregyházi püspökkel. A délelőtt a Szent Péter teremben folytatódott, ahol Galambvári Péter rektor köszöntötte és mutatta be a nap fő előadóját, Johannes Öldemann professzort.
Johannes Öldemann 1964-ben született. 1985-től teológiát, majd szláv tanulmányokat folytatott a Münsteri és a Tübingeni Egyetemen. 1999. júniusában teológiai doktori címet szerzett, az egyház apostolisága az ortodoxiával folytatott ökumenikus párbeszédben című disszertációjával. 2001 óta a Paderborni székhelyű Johann Adam Müller intézet igazgatója. A Müller intézet talán a legjelentősebb katolikus, ökumenikus intézet Európában. Intézet kiadásában jelenik meg a világ legfontosabb ökumenikus dokumentumgyűjteménye, a Dokumente Wachsender über sein Stimmung. Johannes Öldemann az ökumenikus teológián belül az ortodox katolikus párbeszéd szakértője, mai előadásában is az ortodox katolikus párbeszéd fő kérdéseiről fog beszélni. Azt gondolom, hogy a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolának minősített felelőssége van az ökumenikus tevékenységgel, kiemelten pedig az ortodox testvéregyházakkal való ökumenikus kapcsolatok ápolása vonatkozásában. Egyrészt védőszentünk Szent Atanász miatt. Nazianzi Szent Gergely így jellemzi emlékbeszédében az alexandriai püspököt. Azoknak, akik ütötték, olyan volt, mint a gyémánt. Az elszakadtak számára azonban, mint a mágnes, amelynek titkos ereje magához rántja a kemény vasat. De Szent Gergely gondolata világítja meg, hogy Atanász nem legyőzni, hanem meggyőzni akarta Árius követőit. A görög heirézis eretnekség szó eredetileg válogatást, elkülönést jelent. Az eretnekek elkülönültek, elszakadtak az egyháztól. És Szent Atanász szándéka az volt, hogy amint a mágnes magához rántja a vasat, úgy térítse vissza az igaz hit az egyháztól elszakadtakat. Azaz, Szent Atanász példát és mintát ad számunkra az ökumenizmussal kapcsolatban is. Ugyanakkor intézményünk görögkatolikus hittudományi főiskola. A II. Vatikáni Zsinat Orientalium Ecclesiarum a keleti egyházakról szóló dekrétumának 24. pontja egyértelműen fogalmaz, idézem: a római apostoli székkel közösségben élő keleti egyházak sajátos feladata, hogy ápolják az összes keresztény, főleg a keletiek egységét, az ökumenizmusról szóló zsinati határozat elvei szerint. Elsősorban imádsággal, példás élettel, az ősi keleti hagyományokhoz ragaszkodó kegyeletes hűséggel, egymás kölcsönös és jobb megismerésével, együttműködésével, egymás ügyeinek és lelkületének testvéri nagyrabecsülésével. Eddig az idézet.
Az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel Johannes Oldeman professzor. Az előadás átfogó képet adott a két egyház közötti kapcsolatok jelenlegi helyzetéről. Johannes Oldeman professzor előadását Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Az előadás bevezető és záró gondolatait hallgatjuk meg.
Sie haben mich gebeten, an Ihrem Dies Academicus über Schwerpunkte des orthodox-katholischen Dialogs zu referieren.
Azt a felkérést kaptam, hogy az ortodox-katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. Véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox-katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni. 2. lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról. 3. lépésben arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni.
Johannes Oldeman professzor előadásának befejező részében a párbeszéd pozitív lehetőségei és távlatai címmel 7 pontban fogalmazta meg mondani valóját.
Der erste Punkt das Nicea-jubiläum im vergangenen Jahr.
Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leó pápa az Unitate Fidei kezdetű apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátust elsősorban Róma képviselni, a szinodalitást elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox része helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása a patriarchák részéről sokkal hangsúlyosabb, mint korábban. Arról beszélhetünk tehát, hogy az ortodox egyházak primatizálódnak, a katolikus egyház pedig szinodalizálódik, ami egyrészt kedvező, mert átvehetjük egymástól azt, ami a másik egyházban értékes, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert egymásnak a hibáit és a gyengeségeit is átvehetjük egymástól. A Nemzetközi Ortodox Katolikus Párbeszédbizottság meggyőződése szerint pedig a primátus és a szinodalitás soha nem állítható szembe egymással, hanem kölcsönösen egymásra szorulnak, és egyaránt eredendőek az egyházon belül. A harmadik kedvező távlatot a katolikus keleti egyházat tárja elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonómok azok a keleti helyi egyházak, amelyek egységben maradnak Rómával. Negyedik ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az Egyetemes Patriarchátus által kiadott dokumentumot, a világ életéért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ, a nyugati világ összefüggésében is, amely lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre. Az ötödik kedvező lehetőségünk az, hogy a párbeszéd folyamatokat összekapcsoljuk egymással. Említettem már, hogy nemzetközi és nemzeti szinten hivatalos és nem hivatalos formában egyaránt zajlanak párbeszéd folyamatok. Fontos feladatunk az, hogy ezeket a folyamatokat összekapcsoljuk egymással, azért is, hogy ugyanazt a munkát ne végezzük el kétszer, másrészt pedig azért is, hogy a helyi hangsúlyokat, a helyi szempontokat egyetemesen használhatóvá és befogadhatóvá tudjuk tenni. A hatodik tényezőt az jelenti, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok az ökumenének az ápolásában. Az egész ökumenikus mozgalom személyes kapcsolatok alapján indult ki, és az ortodox katolikus párbeszédben is ezeknek a személyes kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk csak Zsors Porovszkira, a teológusra, Athénagorász pátriárkára, Damaszkinosz metropolitára, akiknek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftoni kolostorban, a bózlei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk, ugyanannak az egy keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet. Ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk. Ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.
Erkennen wir es an, fangen wir an danach zu leben und lassen unsere Einheit sichtbar und erfahrbar werden.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Johannes Oehlmann professzor előadásából hallhattak részleteket, aki az ortodox-katolikus párbeszéd mai fő kérdéseiről és távlatairól beszélt a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán az intézmény névadójának emléknapján.
Héten csütörtökön ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Az eseményről az apostolok cselekedeteinek könyvében részletesen ír Szent Lukács apostol. Miközben az apostolok feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, akik arra szólították fel őket, hogy ne nézzék mozdulatlanul az eget, hanem életüket is, tanúságtételüket táplálják azzal a bizonyossággal, hogy Jézus ugyanúgy eljön ismét, mint ahogy szemük láttára a mennybe szállt. Ezt a felszólítást magunkban forgatva hallgassuk meg a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet rektorának, dr. Dobos András atyának elmélkedését.
Minden búcsú nehéz, minden elválás fájdalmas, legalábbis akkor, ha szerettük azt, akitől búcsúznunk kell. De még ha a sors csak egy pár órára is hozott minket össze valakivel, aki iránt fölébred bennünk a szimpátia, ha csak egyetlen beszélgetés erejéig ismertünk meg valakit, akivel közös hurokat tudtunk megpendíteni, már akkor is egyfajta fájdalmas kérdés foghat el bennünket, amikor kezet rázunk. Vajon látom-e valaha őt az életben? Hogy ne lenne fájdalmas a búcsú akkor, ha valaki olyan távozik, akit szívből szerettünk, akivel együtt éltünk. Emberi szemmel ilyen fájdalmasnak látszik Jézus mennybe menetele is. Egyik sztihiránk egyházi éneklünk meg is énekli. Midőn az apostolok látták, hogy te felhőkön a mennyekbe emelkedtél, siránkozni kezdtek utánad, életadó Krisztus, és szívük keserűségében zokogva kiáltottak, uralkodó, ne hagyj el minket árván. Valójában, ha az evangéliumot olvassuk, akkor egész más jelenet rajzolódik ki előttünk. Az apostolok nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Így számol be az eseményekről Szent Lukács. Ünnepünk tropárja visszatérő éneke is így énekli meg az eseményt. Örömöt szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését. Ha egy pillanatra talán el is fogta a tanítványok szívét a szomorúság, nagy örömmel tértek vissza az olajfák hegyéről. Ha ez így van, akkor csak azért lehet, mert szó sincs itt valóságos elválásról. Amikor Jézus felemelkedett a mennybe, nem valami ismeretlen helyre távozott. Ha akkor lett volna helikopter vagy repülő, hiába eredtek volna a tanítványok a nyomába, úgysem találták volna meg. Mert ez a fölemelkedés nem egy másik helyre történt, hanem egy másik dimenzióba, s tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézus nincsen már időhöz és térhez kötve. De, és éppen ez a csodálatos, nem csak őt nem kötik a földi világ törvényei, hanem azokat sem, akik szeretik, akiket úgymond a földön hagyott. Nekik sincs már szükségük arra, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy hallják a hangját ahhoz, hogy vele legyenek. A mennybe menettel így válik Jézus diadalává a fizikai világ fölött, és nem csak az ő diadala ez, hanem mindazoké, akik követik őt. Jézus a Szentlélek által kiemeli a földi világ törvényei közül azokat, akiket szeret, mert a Szentlélek jelenvalóvá egészen valóságossá teszi Jézust a benne hívőknek, akárhol és akármikor. Jézus jelen van életünkben, ha imádkozunk, mert a Szentlélek imádkozik bennünk. Jelen van, ha az evangéliumot olvassuk, mert az nem halott betű, hanem élő szó. Jelen van, ha a szeretet cselekedeteivel fordulunk testvéreink felé, mert megígérte, ha egy valamit a legkisebbek közül egynek is tesztek, velem teszitek. Jelen van egész valóságosan, ha mi keresztények összegyűlünk az ő nevében, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Minden imában, minden szentség ünneplésében, de különösen akkor, amikor a szent liturgiára gyűlünk egybe, jelenléte annyira erős, hogy még testét és vérét is adja nekünk. És ki tudja, hány és hány titokzatos módon van még jelen életünkben. Akkor is, ha nem érezzük, mert mindez nem érzelmek kérdése, nem attól függ, érzelme, hogy velem van. Megígérte. Az a rendkívüli helyzet áll tehát elő, hogy Jézus föltámadása után valamilyen módon távozás nélkül velünk marad, ahogy egy másik énekünk fogalmaz. Ezért nem szomorkodtak az apostolok. A mennybe menetel számukra nem törés volt, hanem egyedül annak a jele, hogy a föltámadott Jézus megdicsőült. Sokak számára ismerős lehet a Quo Vadis című regény és a belőle készült filmes adaptációk sora. Péter apostol utolsó napjainak emlékét beszéli el, annak alapján, ami ránk maradt a szent hagyomány révén. Amikor Neró császár elrendelte a keresztények üldözését, Péter apostolt, aki akkor Rómában tartózkodott, a helyi keresztény közösség kérve kérte, hogy meneküljön. Ki tudja miért, a közösség unszólására, vagy mert benne magában is felébredt a félelem, Péter útra kelt. De alig, hogy kiért a déli városkapun, szembe jött vele az úton Jézus. És ekkor hangzott el a híres mondat, ami latinul így szól, Domine, quo vadis? Uram, hová mégy? Jézus válasza pedig, megyek, hogy újra keresztre feszítsenek Rómában. És Péternek elég volt ez a rövid felelet, hogy megértse, neki nem az a dolga, hogy meneküljön, hogy más városokban is hirdesse még az evangéliumot, az bízza nyugodtan a Szentlélekre, majd talál ő embert. Hanem az a dolga, hogy visszamenjen Rómába, és megmutassa, mennyire szereti Jézust. Nem kerülheti el figyelmünket egy mozzanat. Amikor Péter találkozik Jézussal a városkapun kívül, nem azon lepődik meg, hogy látja őt. Hiszen Jézus neki a mennybe menettel után is mindennapos valóság maradt. Ha látta őt, ha nem, Jézusnál senkit közelebb nem érzett magához. Amit furcsállott, nem az volt, hogy Jézus megy az úton, hanem hogy nem egy irányba mennek, hogy szembe megy vele. Ez tűnt fel, ebből értette meg, hogy ő nem mert soha más irányba, mint mestere. Hát ezért nem szomorú a mennybe menetel, mert nem Jézustól kellett búcsút mondaniuk az apostoloknak, és nekünk sem azon kell bánkódnunk, hogy olyan korban élünk, amikor Jézus nem jár közöttünk a földön. Az, amitől búcsút mondunk, nem más, mint a földi világ fizikai törvényei, melyek már nem kötnek bennünket, ha Jézussal akarunk lenni. Jó, ha megkérdezem magamtól időről időre. Most mi ad nekem örömöt? Mi ad nekem közelséget Jézussal? Az egyéni ima, a közösségi istentisztelet, segítség másokon, a szentírás olvasása? Abban a biztos tudatban, hogy Jézus velem van akkor is, ha nem érezném, mindig kereshetem, mi ad nekem mégis nagyobb közelséget, hogy abban el tudjak mélyülni, s tudjak úgy élni, hogy mások is lássák. Számomra Jézus egészen valóságosan jelen van az életben.
Pünkösd a görög pentekoszté, azaz 50. szóból ered, ami világosan utal arra, hogy a Szentlélek eljövetelét már az őskeresztények is a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. Hasonlóan a többi nagy keresztény ünnephez, mint amilyen a húsvét vagy a karácsony, pünkösthöz is számos népszokás, hagyomány kötődött a régi időkben, és némelyikük ma is él. A görögkatolikus egyház pünkösthöz kapcsolódó hagyományairól hallgassuk meg dr. Szabó Irén néprajzkutatót.
Amikor véget ér a húsvét, egy új időszak kezdődik. A böjt időszak lezárásával egy felszabadult, vidámabb, mindenben inkább a bőséget és a természet fokozatos megújulását követő ünnepek és szokások jönnek. Nem véletlen, hogy a néphagyományban zöld farsangnak is nevezik ezt az időszakot. Maga a zsidó hagyomány, amiben gyökerezik a pünkösdi ünnepünk is, ezt tárja elénk, hogy a termésért való hálaadás, a zsenge bemutatása, és valahogy a magyar néphagyományban, és különösen a görögkatolikus néphagyományban ez nagyon szépen kifejeződik, hiszen pünkösd vasárnapján a görögkatolikus templomokat zöldággal díszítik. A zöld, mint a Szentlélek, a megújító és újjáélesztő Szentléleknek a megjelenítése, de nem csak zöld ágakat, amivel az ikonosztázt díszítik, a templom padsorait díszítik föl, vagy a templom bejáratát, hanem nagyon sokféle szokásban volt, hogy a füvet lekaszálták, és ezzel a fűvel felszórták a templom padlóját. Például itt Sátoraljóújhelyben sást vágtak, ugye vizenyős terület, voltak, és ezzel hintették be a templom padlóját, mint egy megelevenítve és megmutatva, hogy könnyebb legyen átélni a Szentlélek megújító erejét és jelenlétét. Maga ugye a Szentlélek eljövetelének az ünnepe a pünkösd, és ezt nagyon nehéz kézzel foghatóvá tenni a karácsonyt vagy a húsvétot, sokkal könnyebb tetten érni akár a népszokásokban is. A Szentlélek ilyen formában nehezebben fogható meg és tud megmutatkozni, de talán éppen ezért is sokkal jelentősebbnek mondható ez a népszokás, mert éppen a lényegre mutat rá, hogy a mindenhol jelenlévő elevenítő Szentlélek mi az, amiben megfogható, hát a rügy fakadásában, a levelek zöldelésében és a növekedésében, vagy a virágok kibontakozásában, hiszen gyakran ilyenkor virágzik az akác, vagy a bodza, vagy a pünkösdi rózsa, és ezt is beviszik, és ezzel feldíszítik a templomot. Sokfelé szentelményként tekintenek ezekre a pünköstkor templomba bevitt zöld ágakra, virágokra, és a lakásaikba is elviszik az emberek. Ma már talán a lakásoknak a zöld ággal díszítése kevésbé szokásos a templomaimban, görögkatolikus templomokban máig él ez a szokás, de még 50-60 évvel ezelőtt jellemző volt Rakacán, Baskón, saját házukat az emberek földíszítették zöld ággal. Tehát ez az egyik legjellemzőbb és legfontosabb mozzanata a pünkösthez kapcsolódó szokásoknak. De hogy mennyire a húsvéthoz kötődik a pünkösd és annak egyfajta lezárása, és hogy mennyire egységben van ebben az ünnepben a teremtett világ egésze, amiben nem csak az élők, hanem a holtak is részei. Ilyenkor pünkösdöt megelőző szombaton a görögkatolikus egyházban a halottakról emlékezünk meg. A nagybőjti időszakban, húsvétot megelőző nagybőjti időszakban 4 halottak szombatja van, és az 5. halottak szombatja az éppen a pünkösd vasárnap előtti szombaton van. Ilyenkor emlékeznek meg a családok és a közösségek az elhuntjaikról, tehát nagyon szépen a világ teljessége, ugye eljön a Szentlélek és mindent egyesít és megelevenít, nem csak az élőket, hanem az eltávozottakat is itt tudhatjuk magunk között, ilyenkor rájuk is emlékezünk. Tehát ebben a liturgikus egységben és ünneplésben az egyház ezt a teljességet tudta megőrizni, és ez máig része ugye a görögkatolikus liturgikus életünknek és szokásrendünknek is.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották. Adásunkkal 2 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!